Ből a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikánban a Szent Péter téren tartották az általános kihallgatást, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, beszédének témája a liturgia az egyház misztériumában. 14. Leó pápa több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tar Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin Bíboros az Európai Érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikosz és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja, Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum koncílium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézisét Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelke erejével tovább működik. Megszentelés maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket és a szeretet közösségben épít. A szent liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
Corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo.
Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a szent lélekben Isten hajlékává építi, mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a Szentszék nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a szentszékészségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulói alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díjjal kitüntetett Fraktnói Vilmos római történeti kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosban, Fraktnói Kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
Éppen erről szeretnél kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-on mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, lent az elsősorban ülhettek és megtapasztalni az egyháznak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen így Pünkös környékén.
És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
Ugye ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodperce nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a katolikus egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal mutattam is hát, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete, kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek a eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
Egy szép zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraknói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraknói és a püspöki kar között 1910-1913.
Miért kellett küzdeni?
Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtött össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett a ő magán történeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját váradi kanonoki és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történeti és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, és a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
Mégpedig,
hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csekély jövedelem, hanem a váradi ordinárius, ugye, mert váradi kanonoki jövedelem, és a Szent Jobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egyszerre, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknói is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Noha elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolta Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a Fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az.
És akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
Igen.
Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevics Tibor vezetésével, hiszen már ön a Klebersberg-féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, ami szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint meg volt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni, tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
Igen.
És további jó kutató munkát.
Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette, a Fraknói Kutatócsoport honlapján az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknói.hu.
Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Ursulya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk. Azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, ott folytatja az életét, ahol abba hagyta?
Hát emberi testben támadt fel.
Igen, ezt így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
Aha, ugye? Tehát nagyon meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy...
Tehát beszélt is velük.
Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak. Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen. A Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere, és ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere, és érints meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla, az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkbe várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberi, más az állati, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való földi, a második a mennyből való mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
Elindultak Jeruzsálemből.
Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak, az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja, de ugye miután ő meghalt, azért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
Uh-huh. Hová indulhattak vajon el?
Az Emmaus nevű helységbe.
Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, nek ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy ki nem, mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
Hát, ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
Tehát az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallották az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
Uh-huh, igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy proféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna is mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották a tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását. Kísérjük már végig az emauszi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emausz felé?
Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elvesztítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
A gyászolásuk miatt.
Igen?
Majd lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt. Ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, úgyhogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmadnapon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, úgy, ahogy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meglátjuk, hogy az Emmauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
Beszélgetnek vele is. Egy kicsit megvigasztalja őket.
Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mintha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
Megvigasztalja.
Megvigasztalja őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejen üti őket. Hogy mondja nekik? Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák! Milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek. Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol. Hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük. Hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg. Hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát?
Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
Mikor ismerték vel végül is a tanítványok Jézust?
A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára is, akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Tehát ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekük szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye amikor nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, ezt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? olyan szépen írja a történet.
Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángragyult, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy
maradjon velük.
Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhelyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat. Olyan jó itt. No, az Emmausziak is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
Nem. Nem, amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik, és egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket, aki végérvényesen odaállt mellénk, aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek, aki megismerhető.
Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is itt tanácstalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkbe fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szentlélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk. Vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül? Hogy valaki mellénk állt? Hogy van, aki vigasztal minket? A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
Visszatérnek Jeruzsálembe.
Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátra arc is. Meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egrész Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,
60-ból a 94 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó T. Anna Senki Madara című írásának első részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval jelentkezünk. 2:05-től Szószóló című műsorunk szól. A mai adásban bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk tovább Bakócz Tamás egri püspök élettörténetét Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Isten nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból föltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette. Olvasom az Efezusiaknak írt levélben. Wolfgang Amadeus Mozart írta: mint hogy földi életünknek valódi végcélja a halál, hát egy pár év óta annyira összebarátkoztam az embernek ezzel az igazán legjobb barátjával, hogy a halál képe már nem csak nem félelmetes előttem, hanem nagyon sok vigasztaló és megnyugtató van benne számomra. És én hálát adok az én Istenemnek, hogy ebben a szerencsében részesített, és megtanulhattam, hogy a halált, mint igazi boldogságunknak kulcsát tekinthetem. Sohasem fekszem le anélkül, hogy meg ne gondolnám, holnap, bármennyire fiatal vagyok is, talán már nem leszek itt. És mégis senki az ismerőseim közül nem mondhatja, hogy viselkedésemben mogorva vagy szomorú volnék. És ezért a boldogságért naponként hálát adok Teremtőmnek, és ezt szívből kívánom mindenfele barátomnak is. Istenünk, azt akartad, hogy híveid egy szívvel, lélekkel törekedjenek az örök boldogságra. Add meg nekünk, hogy szeressük, amit parancsolsz, és vágyódjunk arra, amit ígérsz. Szívünk a világ színes forgatagában mindig ragaszkodjék hozzád, és nálad találja meg igaz örömét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, ki.